Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól.
Amen.
Folytassuk az imádságot. Mindig ajándék Istenünk, amikor Te megszólalsz. Mindig csoda, amikor megérezzük a szeretetedet újra és újra. És ma este is ezért könyörgünk, azért a megújuló csodáért. Bárcsak hallanánk a hangodat, bárcsak látnánk magunkat úgy, ahogy Te látsz, bárcsak ragyogna előttünk igazságot, amelyik megszégyenít, leleplez, de csak azért, hogy megtisztítson, de csak azért, hogy egészen a Tiéd lehessünk. Urunk, ezt a szentelő munkádat végezd ma is köztünk. Hadd legyünk könnyűek, hadd legyünk szabadok, hadd érezzük tisztának magunkat általad, és majd az úrvacsorai közösségben együtt is. Kérünk Istenünk, hogy készíts minket, légy itt velünk ígéreted szerint, Jézus Krisztus. Amen. Ma este az igét a Tesszalonikai levélből olvasom, de ma az első Tesszalonikai levélből, és ennek az 5. fejezetéből az első 11 verset a padokban levő Bibliában az 1274. oldalon található, 1274, vagyis Tesszalonikai első levél 5. fejezet első 11 verse. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra is nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségéé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Adventi vasárnapra készülünk, és az úrvacsorai közösségre, és azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy az advent szó az eljövetelt jelent, és ezért várakozást is. Az eljövetel és az erre való várakozás az éremnek az egyik és a másik oldala. Egyikből következik a másik. De olyan érdekes, hogy ma úgy tűnik, hogy csak egy oldalt ismerünk, hogy ma csak egy oldalát látjuk ennek az éremnek, és mindig azt az egy oldalát látjuk, amelyen a várakozás van. Mindig ez jut eszünkbe először. Mit jelent az advent? Várakozás. Nem, azt jelenti, hogy eljövetel. De nekünk mindig az jut eszünkbe, hogy várakozást jelent az advent. Pedig egyébként is fordítva logikus. A gyerekeinktől megtanulhatnánk, amikor várják a születésnapjukat, akkor az ajándékra készülnek, arra az ünneplésre készülnek, ami jön. És ezért várják, hogy legyen már végre születésnapjuk. Tudják, hogy mi fog jönni, azért várnak. Eljövetel, amire mi várunk. Milyen érdekes, hogy mi csak a várakozást tudjuk. Miért lehet ez? Miért, hogy annyira csak a várakozás a hangsúlyos? Én gondolkoztam ezen, és arra jutottam, hogy ez is csak igazodás, ez is csak egy védekezés ahhoz a igazodás ahhoz az állandó változáshoz, amiben benne élünk. Mondok egy mondatot, és kérem, gondoljátok meg, hogy ez bölcsesség vagy sem. Az el nem végzett munka azért jó, az el nem végzett munka azért jó, mert sohasem fölösleges. Ez bölcsesség? Hát abban az esetben, ha állandóan változnak az előírások, a szabályok, akkor igen, minek dolgozzak fölöslegesen, ha úgyis mindig minden megváltozik? Minek törjem magam, úgyse lesz jó a végén, mert addigra már másképp kell megcsinálni. Az el nem végzett jó, el nem végzett munka azért jó, mert sosem fölösleges, mert amikor elvégzek valamit, az végén kiderül, hogy fölösleges volt, mert már nem ugyanaz van, mint amikor a megbízás megtörtént. Egy állandó változásban az ember szüntelenül csak várakozik, és akkor teszi jó, hogyha kivár, és nem mozdul azonnal. A védekezésként éljük meg ezt olyan sokszor. Igazodunk ahhoz a bizonytalansághoz, ami körülvesz bennünket, meg ahhoz az értékvesztéshez, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mert nem lehet tudni, mert ami tegnap jó volt, az mára már rossz. Elég az idős asszonyokat megkérdezni arról, hogy kell szoptatni egy gyereket. És aki követte a szakirodalmat, az pontosan fogja tudni, hogy fogalma sincs. Mert ezelőtt 20 éve egész mást mondtak, mint amit most mondanak. Tehát nem tudom, hogy mi a jó. Elbizonytalanodtunk, valamikor tudtunk valamit, volt egy meggyőződésünk, hogy ez a jó, és ma minden megváltozik folyamatosan. Nincs mihez igazodni, nincs mihez mérni magamat, mert mindig elmozdul a mérce. Várakozunk, és nem indulunk el. És ezért olyan furcsán fogalmazzuk meg, hogy, és olyan népszerű ez a mondás, hogy az út a cél, nem a megérkezés, nem? Annyiszor halljuk ezt. Az út a cél. Az a fontos, hogy úton legyünk. Mit tudjuk mi, hogy hova fog vezetni az az út? Nem is az az érdekes, mert nincs biztonság. Csak mozogjunk. Csak legyünk úton, csak legyünk benne a folyamatban. Ez már a cél. Hogy ne maradjunk le, mert menet közben derülnek ki a dolgok. Mert nem tudjuk, hogy hova tartunk, és hova megy ez a világ, és mi lesz a végén a jó. Nem a megérkezés a fontos. De ha ezt végig gondoljuk, ha mindig várakozunk, akkor semmihez sem kötődünk. Ha mindig nyitottak vagyunk az újra, akkor semmihez sem ragaszkodunk. Ha mindig a jobbat keressük, akkor sosem vagyunk megelégedettek. És milyen az az élet, amiben nincsenek kötődések, ahol nem ragaszkodunk már semmihez sem, ahol már nincs megelégedettség sem. Lehet, hogy valakinek pont ilyen az élete. Hogy csak ezt nem találja. Hogy miért lennék megelégedett? Mi az, ami megelégítene? Hogy mihez kötődjek? Semmi nem köt. És milyen érdekes, hogy a mi világunkból a megérkezés, az Úr eljövetele, ez nem fölszabadító élmény, ez nem cél, ez sokkal inkább fenyegetés. Mert hát tegyük a szívünkre a kezünket. Nem ez az első érzés, ha az Úr eljöveteléről van szó, az Úr napjáról, hogy jaj, az az ítélet napja, jaj. Nem várjuk ezt a napot, nem készülünk erre a napra, vagy ha készülünk, akkor az a félelemnek a mozdulata. Az eljövendőtől félünk, a lezárulástól félünk, a végsőtől félünk. Nem pedig oda akarunk jutni, ahogy az korábbi korokban volt. A középkori ember vigasztalást keresett, és várta, hogy egyszer majd nem ez a nyomorúság lesz, egyszer majd nem a halálnak a szorongása lesz bennem, hanem az örök élet lesz. Várták az emberek. A puritánok még a koporsókat is megcsináltatták, és belefeküdtek, gyakoroltak. Még utána kell olvassak, mert nem értem ezt a mozdulatot, hogy miért csinál valaki ilyet, de azt látom rajtuk, hogy készültek. Készültek arra, ami jön. Akarták, hogy jöjjön, és hogy ők készen legyenek rá. Mi rettegünk ettől. A lezárulástól, a végsőtől, amikor már semmi nem lesz mozdítható. Amikor egyértelmű lesz, hogy mi a jó, és mi volt a rossz. Az ókori ember is várta, hogy valami más történjen, várta az igazságot. A görögök is azt mondták, hogy hát ez a világ, ez csak egy árnyékvilág, itt a dolgok nem valóságosak, azok túl vannak a valóságon, a fizikai valóságon, az igazi érték az ezen túl van. Mi csak itt a barlang falán, ahogy látjuk a tűznek a fényében az árnyakat mozogni, ez az élet, de a valóság az túl van ezen, az valami jó ahhoz képest, ami itt van. És várták ezt a többet, keresték ezt a többet. Csak mi vagyunk olyan furák, hogy félünk attól, a naptól, amikor az Úr érkezik hozzánk. Az advent egy értékes örökségünk. Akkor is, hogyha nagyon nem tudunk vele mit kezdeni. Nagyon értékes ez az örökség. A zsidó várakozás ennek az előzménye. Az a várakozás, hogy el fog jönni a Messiás, eljön. Ez tartja életben egy népnek a reménységét annyi gyötrelem, pusztulás között, hogy jön majd a Messiás. És erre teszünk föl mindent, erre tesznek föl mindent. És azt várják, amikor ő elérkezik, mert ha ő eljön, akkor igazság lesz, akkor békesség lesz, akkor háborítatlan teljesség lesz. Ezért érdemes várni. Erre érdemes készülni. Ezért érdemes jónak is lenni. Ez az Úr napja. Ámos prófétáról énekeltük az énekünkben, amit Ámos próféta jövendölt meg. Az Úr napját jövendölte, hogy jönni fog, hogy eljön a Messiás, eljön az Úr, és helyre fog állítani mindent. Ő az igaz bíró, aki nem fog tévedni az ítéletben, aki nem fogja eltéveszteni, hogy kinek mi jár, ő igazán fog ítélni. Az igazság fog érvényre jutni. És ő az, aki a gonoszokat elpusztítja. Ő az, aki azt mondja, hogy elég volt már a romlásból, és befejeztük, nincs több gonosz, nincs több rossz. El tudjátok ezt képzelni? Nincs több sötétség, nincs több félelem, nincs több szorongás. Jön a Messiás, jön az Úr. Ezekről volt szó az előző estéken, az igaz bíró eljöveteléről, és arról, aki elpusztítja a gonoszt, véget vet a romlásnak. Most pedig előttünk van ez az ige szakasz, ahol azt mondja, hogy ti pedig a világosság fiai vagytok. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit, a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét, mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogy teszitek is. Kiderül ebből a levélből a tesszalonikai gyülekezet tagjairól, hogy biztosak voltak abban, hogy az Úr Jézus, ő a Messiás, és hogy ő el fog jönni. De az is kiderül ebből a levélből, hogy abban már egyáltalán nem voltak biztosak, hogy mi lesz a halottakkal. Egyáltalán hol vannak a halottak, és hogy lesz az, amikor majd az Úr eljön? Hogy akkor a halottak nem lemaradtak róla? Vagy ő velük találkozik, és az élők maradnak le róla? Hogy lesz ez az egész? Ki mikor, mit csinál? Ebben nem voltak biztosak. Azt hiszem, hogy ezek a kérdések azóta sem változtak meg. És talán a válaszok sem változtak meg, az emberi válaszok sem változtak meg. A kérdések maradtak, mert a pontos leírás, a menetrend az nem adatik meg nekünk. Azt Isten nem akarta, hogy tudjuk, hogy pontosan, percre beosztva, kivel, mikor, mi, azt ő majd tudja, az igaz bíró majd tudja. Az időzítés sem fogja elvéteni, a sorrendet sem. Nem azt akarja, hogy ezen izguljunk mi magunk, ami az ő dolga. De a mikor kérdése az mégiscsak fontos, és erről beszél a Szentírás. Pontosabban arról beszél, hogy azt biztosan tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Ezt szeretné, ha ezt tudnánk. Miért fontos ez? Mert a mikor kérdése az nem egy elvont kérdés, az nem egy ilyen lázas elmélyű teológusoknak a kérdése, hogy mikor. Nem, a mikor kérdés az egy borzasztó praktikus kérdés. Mi magyarok különösen is tudjuk ezt, mert csak akkor mozdulunk, amikor már nagyon muszáj. Én magamra ismertem egyszer ebből a huszáros mozdulatból. A huszár vár, aztán a huszár vágása, egy csapás, egy karcsúhintás, mindent megoldott. Hányszor vagyok én ilyen magyar, hogy várok, üdögélek, aztán majd előkapom a kardomat, oda csapok egyet, és kész, vége van a harcnak, megoldottuk. Ez a mikornak a praktikus dolga. Nem mozdulok, nem változok, majd amikor jön az a pillanat, majd akkor elég. Most erre nézve mondja az ige, hogy ne legyetek már ilyen huszárok. Ne gondoljátok, hogyha kiszámoljátok a napot, mert csak az a kérdés, hogy éljük ezt az életet, pár csak mondd meg, hogy mikor, és addigra, mire összerendezzük magunkat. Ne gondoljátok már, hogy így kell ehhez hozzáállni, mondja a Szentírás. Hogy majd az utolsó pillanatban felkészülök, és rendbe rakok mindent, az egész életemet helyrehozom egyetlen egy mozdulatommal. Ha ezért kérdezzük a mikort, mi másért kérdeznénk, akkor rossz ez a kérdés. Rossz felé ülünk a lovon. Nem az időponttal kell nekünk tisztában lenni, hogy majd akkor készen leszünk, hanem most kell készen lenni. Nem azzal kell törődni, hogy mikor jön majd el, hanem azzal, hogy készen vagyok-e. Ez a jó kérdés. Hogy kész vagyok-e az Úr eljövetelére. És ami előttünk van, az két kép is. Én most különösen a másodikat szeretném ide idézni, a várandós családnak a képét. Mert azt mondja, hogy úgy jön el majd az Úr napja, mint a várandós asszonynak a fájdalma. A várandós család az hogy készül? Az készül A, B, meg C tervel is. Az kiszámolja, hogy ha nappal jönnek a fájások, mi lesz? Kit hívunk? Ha a gyerekek az oviban vannak, akkor mi történik? Az kiszámolja, hogyha éjjel jön a fájás, akkor mi történik, akkor kinek kell szólni. Kiszámolja, hogyha dugó van, hogy fogunk beérni, melyik helikopterrel megyünk. Végig gondol mindent. A várandós család készül, azt tudja, össze van csomagolva, be van rakva a kocsi csomagtartójában, nem? Minden be van rakva, bármilyen pillanatban, bármikor indulhatunk. Légy készen, tudod, hogy jön. Ezt a képet hozza elénk az ige. Biztos lehetsz felelő, hogy jön az Úr napja, de azzal törődj, hogy készen legy, pakolj össze, rendesen, erre készülj, hogy bármikor jöhet. A kortársak nem ilyen választ adnak. Egy részük azt mondja, hogy én ezzel az egésszel nem foglalkozom. Ez az egész Úr eljövetele, ez engem egyáltalán nem érdekel. Erre használja azt a képet, hogy ők alszanak. Vagy az éjszakának az emberei, a sötétségnek az emberei, akik nem akarnak az Isten világosságában élni, és azt mondják, hogy hagyj engem békén ezzel a Jézusos történettel, meg hagyj engem békén azzal, hogy Isten előtt számot kell adni az életemről. Nincs is Isten. Ez az éjszaka. A sötétség. És ami van helyette, az a, itt olvasom, a dorbézolás. A részegeskedés. Nem is tudok mit kezdeni az életemmel, nem is kell a józanság nekem, nem is ezért élek, nem is akarok tudatába lenni a dolgoknak. Amit el lehet az életből venni, úgyse szól semmire. Az éjszaka képe, ez az egyik válasz. A sötétségnek a válasza, hogy nem foglalkozom azzal, amiről Isten beszél. De mi nem az éjszaka emberei vagyunk. Ne is a miértet, vagy a mikort várjátok, hogy akkor arra a pillanatra majd készek lesztek, hanem ti legyetek a nappalnak a fiai. És itt van a tolvajnak a képe, hogy ezt megerősítse. Mert ha tudnád, hogy mikor jön el a tolvaj, az nagyon könnyű lenne. Hát ha tudnád, akkor nem lenne gond. Mert akkor csak odamész, az becsukod az ajtót, és ennyi volt. És ha a tolvaj akkor nem találja, hogy nyitva. Vagy ott állsz az ablak mögött, amit bedobnak, és visszaintegetsz, visszadobod a kenyeret, nem tudom, nagyon keresztény vagyok. Oda készítetted a kenyeret, és azt fogod. Szóval, hogy akkor föl vagyok rá készülve. De azt mondja a tolvaj, ugye sose így jön. Hanem egyszer csak azt látod, hogy a tolvaj betört már hozzád. És akkor tehetetlen vagy. És ha beszéltem a várandós asszony történetéről, akkor hadd beszéljünk a betöréseknek a történetéről is, mert az ige beszél róla. Átéltétek már? Milyen az, amikor betörnek? Akik erről beszélnek, azok nem is annyira a elrabolt dolgokat sajnálják, hanem azt a bizonytalan érzést, hogy valaki itt volt, föltúrta a lakásomat, végignézett mindent, átkutatott mindent, semmihez nem merek hozzányúlni, mert valahogy nem az enyém. Mert valami idegen összefogdosta, végignézte, kiválogatta. Ez talán rosszabb, mint az a veszteség, ami konkrétan éri az embert. Vagy akit be akarnak csapni, az egész átkaroló hadművelet, ahogy a hazugság körülveszi őket, ahogy rászedik őket, az jobban megalázó és fájdalmasabb, mint a végén a becsapásnak, a rászedésnek az eredménye. És hogyha szorongató ez az idegenség érzés, ez az átturkálás, ez a végignézés érzése, akkor szorozzátok be ezt egy millióval, amikor megérkezik a végső nap, és mindent fölforgatnak, és minden nyilvános lesz, és mindent átnéznek. Ezt a képet hozza az ige, hogy ne készüljetek a mikorra, mert ha ti azt gondoljátok, hogy majd akkor a végén rendezem a dolgaimat, nem lesz rá időt. Ott marad az összes szennyesed, ott marad az összes rendezetlen dolgod. Nem lesz rá időd. Ó, ha beszélgetnénk, van olyan a gyülekezetben, aki a lépcsőházban született. Hiába volt összepakolva minden, nem jutottak el, csak az ajtón kiléptek, az ajtajukon kiléptek, és ott a lépcsőházban megtörtént a szülés. Nem volt rá idő, mert olyan villámgyorsan történt minden. Te légy készen, te készítsd magad. És ha mi félünk, ha van bennünk félelem ettől a hirtelen megmérettetéstől, ettől a lezárultságtól, akkor ha belenézünk az igébe, azt látjuk, hogy Isten jobban félt bennünket, mint mi önmagunkat. Isten jobban félt bennünket. És ezért nem várja meg, hogy mennyire leszünk felkészültek, vagy felkészületlenek, hanem ő elénk jön, hogy ne legyünk felkészületlenek, hogy biztosan ne legyünk felkészületlenek, hogy biztosan ne maradjunk alul, és ne legyünk vesztesei ennek a napnak, hanem hogy az örömben legyen részünk, hogy eltöröltetett a gonoszság, hogy csak az igazság marad meg, hogy ez az öröm legyen bennünk. Ő elénk jön, hogy mindezt elrendezze. Ő Jézus. Aki nem úgy jön el, ahogy a zsidó váradalmak azt várják, hogy az igazság pillanatában érkezik a messiás, ő hozza el, hanem megelőzi önmagát, rosszul fogalmazom, hogy jól értsétek. Isten megelőzi önmagát, hogy mielőtt az ítélete és az igazsága jönne, azelőtt már elrendezzen mindent. És hogyha innen nézem, hogy történik az Úr napjának, az igazság napjának, a mindenek megmérettetésének a napja, akkor egy rossz képet mondok, tudom, hogy rossz, de mégis segít, mint amikor a cunami elindul, és feltartóztathatlanul jön, nincs mit csinálni, nincs hova menekülni, mire észreveszi az embert, már elkésett. Mikor jön a cunami, akkor Isten valahogy odaáll, és így eltereli, mintha egy ilyen különleges fallal elterelni, és nem a partnak jön, hanem a parttal párhuzamosan fut a hullám. Csak a gondolatot kérem, hogy játsszuk végig. Ez történik Jézusban, ahogy Isten megelőzi önmagát. Hogy jön, az nem marad el. Bár úgy közel van hozzánk, bármelyik pillanatban visszafordulhat, de még nem fordult rá a partra. Valahogy párhuzamosan fut vele. És még van idő. Még van idő készülni. Rossz a kép. De talán mégis hozza ezt, hogy nem marad el az ítélet, de mégsem ér el bennünket. Biztosan van, közel van, nagyon közel van, de Jézus miatt mégsem ér bennünket. És aztán, amikor ráfordul a partra, akkor meg ott áll a kősziklánk Jézus. Mert nem tudunk fölkészülni. És a fölkészülés tulajdonképpen csak ennyi. Hogy köszönöm, Uram. Hogy akkor vagyok, akkor élek, ha neked adtam magamat. És jön az árvíz, és a szikla mögött ott vagyunk az árnyékban. És a szikla elporlad, de mi megmenekülünk. Mire van időnk? Mire van az időnk? Ha tudjuk, hogy jön, és biztosan tudjuk, hogy nem tudjuk kiszámolni, mire van az időnk? Mit kell kezdeni? Hogy kell fölkészülni? Hogy kell ébren lenni? Ha értjük Isten szeretetét, akkor tudjuk, hogy az megtérésre hív bennünket. Arra a megtérésre, hogy most rendezzük a dolgainkat ővele és egymással. Erre van az időnk. Hogy rendezzük a dolgainkat ővele. Hogy álljunk meg, hogy vívjuk meg a harcainkat. Hogy vigyük ki a világosságára azt, ami bennünk van, és ami feloldhatatlan. Amit eltemetünk, amivel nem merünk szembenézni. Tedd ki az Isten világosságára. Hogy készen legyél. Hogy ő átvilágítson, hogy ő megtisztítson itt és most. Hogy amikor ráfordul a partra a cunami, akkor te már biztonságban legyél. Rendezd az életedet Istennel és egymással. Erre van az időnk. És olyan jó, hogy nem a félelem motivál bennünket, mert az ige nem a félelemmel motivál bennünket, hanem az Isten szeretetével. De az Isten szeretete az nem egy hangulat, hogy olyan jó abba elringatózni, az józan életre indít bennünket, az praktikus, az megvalósítandó, az megvallandó, az megbocsátandó. Ott tenni kell valamit. Olyan erős ennek az ige szakasznak a hangsúlya, hogy az életedet igazítsd. Ne csak a hangulatokat teremtsd meg, hanem változz az Isten kegyelme szerint. Az Isten szeretete késztet bennünket változásra. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt, értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Amit Jézus tett értünk, az csoda. Az evangéliumnak a csodája. És ha soroljam végig, hogy mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Jézus meghalt, értünk, hogy mi neki éljünk és vele éljünk? Tudjátok, azt jelenti ezt, hogy van szabadítás a bűn kényszere alól. Aki már birkózott magával, hogy miért nem tudok megváltozni, hogy mi ez a különös dolog, ami engem gúzsba köt, ami nem enged mozdulni, az tudja, mekkora érték. Szabadnak lenni ettől. Szabadnak lenni a hazugságuknak a szövedékétől, amivel magunkat is etetjük, itatjuk. Szabadnak lenni a bűnnek a kényszerétől, hogy menekülj, hogy fedezd magad, hogy védd magad is, egyre lejjebb is, egyre mélyebbre. Szabadnak lenni, mert az Isten megbocsátott. És erő van Jézusnak a szabadításában. Jelenti nem csak ezt a szabadítást a bűn kényszer alól, hanem a megigazítást is hit által, hogy igaz lehetsz, hogy így néz rád Isten, hogy kihúzhatod magad, hogy nem szégyenkezve kell élni, hanem tudva azt, hogy az Isten megigazított, és az én életem az igazsághoz kötődik. Befogadatlanak lenni Isten családjába, hogy nem egyedül vagy, hogy nem neked kell gondoskodni magadról, mert van, aki gondoskodik rólad, és boldogan érzed, és boldogan hagyatkozol rá erre a gondviselésre, hogy az Isten visz és hordoz. Mekkora öröm ez, amikor megérzed azt, hogy hát Uram, te ezt ide raktad, hogy ezt elkészíted, hogy ezt így szervezted, hogy ez ma velem így történhetett meg, hogy az Istenhez tartozol, és ő gondoskodik rólad. Jelenti az evangélium azt is, hogy átformálódunk Krisztus hasonlóságára. Hogy kirajzolódik bennünk Jézusnak az arca, jellemvonása. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És nyugalmat találtok lelketeknek, hogy Jézus bennünk él, és ő formálódik ki rajtunk, az Isten dicsősége az életünkben. Jelenti ez az evangélium, az örömhír, a megmenekülést az ítélet alól, hogy az már megtörtént. Jézusban már túl vagyunk az ítéleten, és amikor jön, akkor annak a valóságát fogjuk átélni és megérezni, hogy meg van bocsátva, igen, hogy el van rendezve, igen. És jelenti azt, hogy részesünk leszünk Isten dicsőségében, hogy helyünk van abban a romolhatatlan életben, ahol nincs rossz, csak szeretet. Szeretnéd ezt megélni? Ezt a szabadságot, ezt a befogadottságot, ezt az igazságot, ezt a dicsőséget, ezt a közösséget? Akkor jöjj és öltsd magadra azt a ruhát, amit Isten oda készített neked. Öltsétek magatokra. Vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Isten fölöltöztet bennünket, hogy élni tudjunk ebben a világban. A védelmet adja ebben a világban, nem vesz ki ebből a világból, ahol a rossz jelen van. De fölöltöztet, hogy megvédjen bennünket a hit, a remény és a szeretet ruházatában, mint a katonát úgy öltöztet be bennünket ebbe. A hit és a reménység és a szeretet. Ez a három, amelyikkel Isten körülvesz, és amelyikbe fölöltöztet bennünket valósággal, ahogy a katonát védi. Testvérem, hogyha szeretnél ebben részesedni, akkor fordulj szembe mindazzal, ami nem ez. Az önzéssel, a hazugsággal, a szeretetlenséggel, az önigazolással, a bűnnel egy szóval. Ehhez kell bátorság, hogy ne kéne. Azért bátorít minket. Azért mondja, hogy egymást építsétek, mert ehhez kell bátorság, hogy az ember feladja azt, ami rossz, ahhoz is kell bátorság, hogy merjen változni. Miközben mi állandóan azt mondjuk, hogy az út a cél, hogy csak a változása fontos, erre szabadok vagyunk, erre a változásra, amire hív minket Isten. És ebből a háromból, a hitből, a reményből és a szeretetből, ebben az ige szakaszban a reménység a leghangsúlyosabb, hogy a világosság ragyogásába tartunk. Merd elképzelni, hogy van az az élet, ahol nincs rossz, ahol az Isten szeretete mindent átölel és nyilvánvaló, ahol nincs gonoszság, nincs hamisság. Nézz erre az üdvösségre. Az üdvösségre, ami teljességet jelent, ami gyógyulást jelent, ami szabadságot és szabadulást jelent. Mert ez jön. Ez van a hullám mögött. Ezt készíti el Isten. A gonoszságot ő már magára vette, hogy ne a miénk legyen az ítélet. Öltöz föl hát a hit, a remény és a szeretetnek a páncélzatába, és merj formálódni Krisztus képére és ő általa. Amen. Csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az evangéliumot, hogy örömhírrel szólítasz meg bennünket, hogy a gonosznak vége van, hogy a bűn nem uralkodik, hogy a halál meghalt, és nem az élet veszett el, hanem a halál veszett el. Köszönjük, Urunk, ennek a felfoghatatlan nagyságát. Mozdíts, kérünk, lelkeddel, vigyél magaddal, hogy le ne maradjunk erről a csodáról, amit elkészítettél, ami már megtörtént, és ami mégis előttünk van. Köszönjük az időt, amit kaptunk. Segíts, kérünk, hogy jól éljünk vele. Adj nekünk bátorságot rendezni az életünket. Adj nekünk bátorságot kivetni és elszakadni attól, ami gonosz és rossz, ami hazug, és ami elgörbült és nem egyenes. Urunk, mi ezt is elrontjuk. Mert a mi kezünk valahogy félrehord, mert a mi szemünk megcsal, mert a szívünk is megcsal. Légy hát segítségül, kérünk, szent lelkeddel, hogy a te igazságod igazítson meg, szabadítson föl, adjon nekünk bátorságot. Köszönjük a testvéri közösséget. Formálj minket olyan néppé, olyan családdá, ahol az igazság uralkodik szeretetben. Ahol a szeretet jelen van, és az igazság is egyszerre. Segíts, kérünk. Hadd tudjuk ezzel az örömhírrel beragyogni ezt a várost, szeretteinket, családjainkat, ismerőseinket. Hadd tudjuk nekik átadni, hogy jó veled élni, hogy veled jó élni. Köszönjük az éberséget, készíts minket, Urunk, hogy már most élhessünk szabadon, abban az életben, amire meghívtál minket, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.